Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rázák Oston Sámból, a Nézőpont csoport vezetője, elemző. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Voltak ön szerint a kormánynak a választás előtt tervei a kétharmadra, vagy csak most készülnek, hogy megvan a kétharmada?
Aki már próbálta a kétharmadot, annak biztosan maradnak emlékei, hogy mi mindent lehet csinálni vele, és azért ez a harmadik alkalom, hogy egymás után egy pártszövetség alkotmányozó felhatalmazást szerzett egy szabad és tisztességes parlamenti választáson. Azért is fontos ez, hogy harmadik alkalom, mert hogyha kitekintünk a magyar történelembe, vagy a világba, bárhova, ennek a példáját, vagy mintáját sehol nem lehet megtalálni. Most ki is írok egy versenyt, aki hallott már ilyenről, tehát Zsinórba egymás után háromszor demokratikus körülmények között alkotmányozó felhatalmazást szerezen egy pártszövetség, a Szóljon, a Nézőpont Intézet külön díjában részesül. Mi nem találtunk ilyet, amikor körbenéztünk. De visszatérve a kérdésére, tehát aki ezt már próbált, az tudja, hogy sok mindenre lehet használni. Három dologra mindenképpen. Az egyik a korábban meghozott kétharmados törvényeknek a felülvizsgálatára. Ezt azt gondolom, hogy pont azért, mert a 2010 után született a legtöbb kétharmados törvény, és annak a gyakorlati működési tapasztalatait is az elmúlt években összegyűjtötte a kormánypárt, ezért komoly esély van rá, hogy pontosan tudják, hogy melyik az a paragrafus, amin esetleg érdemes volna csiszolni, amit érdemes volna újra gondolni. A második, amire használni lehet, az a személyi döntéseknek a kérdése. Ugye a magyar alkotmányos rendszerben a legtöbb közjogi hivatalt a parlament döntése, kétharmados döntése alapján töltik be. Legyen szó a kúria elnökéről, alkotmánybírákról, a alkotmánybíróság elnökéről, legfőbb ügyészről, ombudsmanról. Így a kétharmad birtokában ezekről a személyi kérdésekről kompromisszumkényszer nélkül dönthet a Fidesz-KDNP pártszövetség. A harmadik terület pedig a politikai struktúra, a politikai rendszert érintő alkotmányváltoztatás. Én azt gondolom, hogy erre vonatkozó terve, elképzelése nincs a Fidesznek, és ez furcsa is volna az alkotmányos politikai berendezkedés átalakítása, hiszen 2010 után az akkori felhatalmazással élve a mai rendszert is a Fidesz-KDNP alakította ki.
Akkor nézzük az első két lehetőséget. Melyik területen számít nagyobb változásokra? A kétharmados törvényeket nem eseti ügyek elrendezésére szoktak hozni, az egy átgondolt, nagy rendszert jellemző törvény. Itt számít valamilyen változásra?
Nem. Én azt arra számítok, hogy ahogy próbáltam leírni, ez a felülvizsgálata a korábbi sarkalatos törvényeknek. Hogy mondjak egy konkrét kézzelfogható példát, ami emlékezetes volt a választás napján. Ugye a választási eljárás jogi törvény tartalmazza azt, hogy minden választókerületben egy szavazóhelyiséget kell kijelölni a átjelentkezők szavazat leadására.
Ez nem vált be.
Ez nem vált be. Ki gondolta volna talán a választási eljárás jogi törvény megalkotásakor, hogy annak az egy szónak milyen nagy szerepe lesz. Egy ilyen kérdést érdemes felülvizsgálni. Ez most egy szimbolikus és friss emlékeket felelevenítő dolog, de ennél kiterjedtebb felülvizsgálatról lehet szó. Egész egyszerűen a gyakorlati tapasztalatok pár módosítást indokolta, szükségessé, lehetségessé tesznek, és ugye nagyon sok minden tartozik, hogy mondjak egy másik konkrét példát, Gulyás Gergely, amikor még csak a parlament törvényalkotási bizottságának volt az elnöke, akkor egyszer kezdeményezte a gyülekezési törvénynek a módosítását, hogy a parlament előtt ne lehessen sátortábort verni tiltakozás címén, akkor ez nem kapta meg a szükséges többséget, ez már 2015 után volt, amikor nem volt meg a Fidesz-KDNP kétharmada. Most könnyen meglehet, hogy a gyülekezési törvényt ebbe az irányba módosítják, tehát ez a karbantartása a sarkalatos törvényeknek talán ez a jó szó.
Személyi változásokra kúrián alkotmánybíróságon számít úgy, hogy a kinevezési időt lerövidítik valamilyen módon?
Ez ellen minden érintett tiltakozna, őket nem kinevezik, hanem választják. És ha logikusan válaszolok a kérdésére, mivel korábban azt mondtam, hogy nem fognák átalakítani véleményem szerint a alkotmányos berendezkedést, azért a válaszom az, hogy nem. Magyarországon ugye a legfőbb ügyészt 9 évre választanak például, alkotmánybírákat 12 évre, alkotmánybírósági elnököt addig, ameddig a mandátuma le nem jár. Semmi sem indokolna azt, hogy ezt megváltoztassák, csak azért, mert a kétharmados többség létrejött.
Vannak olyan közeli lejáratok a választásban, amikor fontos lehet a kétharmadosság?
A személyi döntésekben.
Személyi döntésekben.
2019-ben jár le a kúria elnökének és a legfőbb ügyésznek a mandátuma. A 19-ből kiszámítható, hogy a 9 év kezd letelni. Illetve egy alkotmánybírói szék is meg fog üresedni, ha jól emlékszem, az is 2019-ben. Ugyanis Stumpf Istvánt 2010-ben még csak 9 évre választották meg a korábbi szabályok értelmében.
Az a régi iránymutatás, nem is olyan régi előző választások idején mondta a miniszterelnök, hogy nagy legitimáció, nagy változás, kis legitimáció, meg kisebb változás. Ez irányadó most is?
Nagy a legitimáció, ezt szerintem érdemes rögzíteni. Olyan nagy, hogy ezt furcsa volt egy picit látni a választások után, hogy előbb ismerte el a külföld, mint a belföldi ellenfél, hogy nagy a legitimitás. Valamikor a választást követő második napon megjött a berlini dísztávirat, ami gratulált Orbán Viktor győzelméhez. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve a külföldi legitimitás lényegében biztosított volt, és azóta, aki követi ezeket az eseményeket, a világ minden pontjáról kapott már gratulációt a miniszterelnök. A belföldi ellenzéke az ennél lassabban volt hajlandó belenyugodni, elfogadni az eredményt, de legyünk megértőek, mivel mindenki számára meglepetés volt az eredmény, úgy a Fidesz-KDNP számára, mint a ellenzéke számára, ezért kellett egy kis ocsúdási idő.
Erről a magyarázatát majd szeretném kérni kicsit később. Azt mondta a miniszterelnök, hogy nem vezetni, hanem irányítani akarja a kormányt. Mi a kettő között a különbség? Mind a kettőnek, mind a kétszerű a feje a kormánynak, nem?
Így van, talán, hogyha belemegyünk ilyen, nem tudom én, filozofálgatásba, hogy mi lehet a kettő között a különbség.
A miniszterelnök szavainak van súlya.
Van súlya, egyértelműen, csak mivel adós maradt ennek a részletes kifejtésével, ezért megvan a kockázata, hogy az ember a nyelvtani értelmezéssel esetleg félresiklik. Számomra, azt tudom mondani, számomra a kettő közötti különbség az irányítás egy közvetlenebb beleszólást jelent. A vezetés az kimagasló szerepet jelent, és az csak egy célkijelölési funkcióval azonosítanám. Az irányítás az egy közvetlenebb, operatívabb beleszólást jelent bizonyos ügyekben. És az eddigi modell az mégiscsak egy nagyon erős miniszterelnökségről szólt, és a miniszterelnöknek a jobb kiemelkedéséből, a kormánystruktúrából ez lehet, hogy megváltozik ezáltal.
Ez azt jelenti, hogy ha a miniszterelnök operatívabb feladatokat vállal a kormányban, akkor magának a kormányüléseknek a szerkezete, az oda bevitt minisztériumi anyagok jóságának, elbírálásának a rendje is változni fog?
Amióta demokratikusan választott parlamentek, demokratikusan kormányokat választanak Magyarországon, mindig van a kormánykabinetek, ami azt jelenti, hogy néhány miniszter szűkebb körben a kormányülésre előkészít döntéseket, előzetes döntéseket hoz. Ez a rendszer nem fog megváltozni szerintem 2018 után se. Miközben kevés a minisztérium, és ezért kevés a miniszter, ettől még nem lehet a kormányülést terhelni minden döntéssel és döntés előkészítéssel, illetve a döntéshez szükséges vitával. Nem hiszem, hogy ez 2018-ban tehát megváltozna. Nem ezt értem alatta, hanem talán egy intenzívebb beavatkozást a döntésekbe.
Azt is mondta a miniszterelnök, és még mindig azon a talajon állok, hogy fontos a szavainak a szó szerint értelmezése, hogy nem folytatjuk, hanem egy új kormányzás jön. 14-ben pedig azt mondta, hogy folytatjuk. Ez mit jelentett? Leszűrték a kormányzás tapasztalatait, és valami más következik?
Nem. Abban az értelemben nem következik más, hogy a célok változatlanok. A célokat 2010-ben a Fidesz-KDNP sok az ellenfelei által hiányolt programjában, de a létező programjában lefektette. Legyen szó a nemzeti szuverenitásnak a bővítéséről, a nemzeti tulajdon megerősítéséről, a középosztály építésről, és még sokat lehetne munkahelyteremtésről. Sokat lehetne még sorolni. Ezek a célok változatlanok, de én azt gondolom, hogy 8 év után ezekből a szavakból az következik, hogy egy picit más kormányzati struktúrában próbálja ezeket a célokat elérni, megvalósítani a kormányzat. Ráadásul a 8 év alatt már nagyon sok cél teljesült, vagy részben teljesült, tehát újabb feladatok kellenek, hogy ezekhez a célokhoz társuljanak.
Mikor kell egy harmadjára, kétharmaddal győztes kormányoldalnak a legutóbbi választás tapasztalatait leszűrni, elemezni, amikor közelednek újabb választások, egy európai parlamenti választás, amely tisztán listás, európai problémákkal foglalkozik, főleg itthon persze nem.
Máshol sem.
Máshol sem. De hát végül is erről.
De jól hangzik.
De jól hangzik, ez a téja eredetileg. Megjön egy önkormányzati választás, ami megint teljesen más szerkezetű választás, és feltételezhető, hogy mind a kettőre talán másképp kell készülni.
Ez biztosan így van. Kampánytapasztalatokat folyamatosan le kell szűrni, akár a közvetlen kampánytechnológiai tapasztalatokat, akár a tematika jelentőségét, a mozgósításnak a tapasztalatait, és valóban meg kell tervezni, hogy a következő 4 év miről kell, hogy szóljon. A kampánytechnika tapasztalatai azt gondolom, hogy nagyon pozitívak lesznek a Fidesz számára. Nagyjából közmegegyezés az elemzői kutatói szférában, hogy a utolsó szél egyenesben jól sikerült a mozgósítása nagyon a Fidesznek, tehát a kampány technológia ügyes és sikeres volt.
Új volt? Bevetettek valami újat, vagy azt csinálták, amit eddig begyakoroltak?
Inkább intenzív volt, és professzionális, mint újszerű. De hiába van az embernek a birtokába sok okos dokumentum és bölcs tanács, hogyha valami nem tud mit kezdeni. Itt a Fidesz azért 2004 óta nagyon sok választáson kipróbálta, és folyamatosan csiszolgatta a kampány technológiáját, ami azt gondolom, hogy 2018-ban minden eddiginél jobban működött, ezt bizonyítják az adatok. A hosszabb távú kérdéseknél, ami az adatokból kiolvasható, az az, hogy a Fidesz valóban az egyetlen néppártja Magyarországnak, értve alatta, hogy minden társadalmi csoportban az országos átlagos támogatottságának megfelelő az elfogadottsága és támogatottsága minden demográfiai csoportban, település típus, nem, életkor, iskolai végzettség alapján 2 olyan társadalmi csoport van, ami kiemelt figyelmet igényel, mert relatíve alacsonyabb ebben a körben a támogatottsága, ez pedig a fiatalok csoportja, és a budapestiek, illetve megyei jogú városokban élőknek a csoportja. Itt csak 40%-os, 38-40%-os a támogatottsága, ami az országos 48%-hoz képest alacsonyabb, persze bármelyik nyugat-európai politikus aláírná, hogyha csak ennyi lenne a támogatottsága bármilyen szegmensben a politikájának, de a Fideszhez képest relatíve ez az a két kör, ahol érdemes figyelmet szentelni rá. Mindezt úgy, hogy a Modern Városok programja már kiemelt figyelmet szentelt a városoknak, tehát ez nem egyszerűen a fejlesztési források bővítéséről szól, hanem egy stratégiai gondolkodást tesz szükségessé, hogy milyen irányba kell a Fidesznek megerősítenie a néppárt jellegét, hogy az itt élő vagy ehhez a csoporthoz tartozó választók is a Fidesz támogatói legyenek.
Van valamilyen magyarázat kísérlet arra, hogy miért épp ezekben a csoportokban viszonylag alacsonyabb a Fidesz támogatottsága?
Egyrészt van, tehát sok gondolatkísérlet van. Egyrészt a fiatalok esetében talán azt lehet kiemelni, hogy a felső oktatás nem kapott kellő figyelmet az elmúlt években. Ugye, ha végig gondoljuk az elmúlt 8 évet, akkor inkább pacifikálták a feszültséget 2012-ben, de nem volt kiemelt, kedvezményezett társadalmi csoportja a kormánypolitikájának a fiataloknak a rétege. Miközben a munkahelyteremtésben ők is haszonélvezői, de lehet, hogy ennél is nagyobb figyelmet kellett volna kapniuk. A modern városok esetében pedig azt tudom csak ismételni, amire már utaltam, hogy fejlesztési források voltak bőven. Valószínűleg nem ez volt az oka annak, hogy relatíve alacsony a támogatottság, de azt a következtetést nem lehet ebből levonni, hogy baj volna itt. Mondom még egyszer, a 40% az egy irigylésre méltó eredmény. Csak azon kell elgondolkodni, hogy mi lehetett a hátterében annak, hogy az országos átlagtól ez elmarad, de úgy is meg lehet ezt az egészet közelíteni, hogy a községekben, a kisvárosokban átlag feletti volt a támogatottsága a Fidesznek, és inkább az egy hatalmas érdeme és eredménye a kormánypártnak. Ha országos lefedettségben a 40%-ot mindenhol hozni tudja, akkor tényleg nincsen baj.
Az információhoz való hozzájutás szélessége és változatossága az adhat magyarázatot az eltérésre, vagy ez egy tévút?
Szerintem ez egy tévút, bár sokszor lehet belebotlani az értelmezésbe, és értettem az előző kérdést is, hogy nagyjából erre irányul. Szerintem a vidéken élő emberek lenézése az, hogyha azt gondoljuk, hogy ők nem férnek hozzá információhoz, és az interneten ne tudnának böngészni, a Facebookon ne lennének politikával foglalkozó ismerőseik, és ne részesültek volna olyan megosztásokban, amiből akár kormánykritikus, akár kormánypárti hírekkel találkozhattak volna.
A véleménybuborék effektus az végig vonult ezen a választáson, mindenki a saját ismerőseit nézte csak, és abból vonta le azt a következtetést, hogy kinek kell nyerni. De valamilyen exakt mérés van, vagy ön tud arról, hogy ezt a jelenséget feketén-fehéren megerősíteni, vagy cáfolni volna képes?
A Facebook esetében mindenki a saját ismerőseinek a megosztásaival találkozik, tehát a Facebook az maga a véleménybuborék képző platform, nem is média, hanem platform, ezt maga a Facebook tartja fontosnak, hogy mindig hangsúlyozza. Azonban az RTL Klub bárhol fogható Magyarországon, és az RTL Klubot azzal vádolni, hogy egyoldalúan kormánypropagandát folytatott volna az elmúlt hónapokban, nem lehet.
Mi volt így most visszatekintve, amikor mindenki sokkal okosabb már, a vásárhelyi effektus hatása a kormány oldalra és az ellenzékre? Ki hogy dolgozta föl, kinél hogyan csapódott le?
Érdekes módon a Fidesz-KDNP esetében egy pozitív hatása volt, a végeredmény ezt bizonyítja, az ellenzék esetében egy inkább negatív hatása volt. Kezdjük talán az ellenzékkel. Az ellenzék egyrészt meglátta az alagút végén a fényt, hogy legyőzhető lenne a Fidesz. És éppen ezért belement a választási küzdelemben. Mi a Nézőpont Intézetnél készültünk rá arra, hogy nagyon sok vitát fog folytatni az ország a választási rendszerre vonatkozóan a választási kampányban, de ez elmaradt. Annyira bízott Hódmezővásárhely után az ellenzék abba, hogy akár győzhet is a választáson, hogy a választási rendszer legitimitását meg sem kérdőjelezték, elfogadták a játékszabályokat, és ebben a rendszerben állták ki a próbát, amit aztán, ahogy már említettem, elvesztettek. Ennél is fontosabb volt, hogy Hódmezővásárhelyből az egész ellenzék azt a következtetést vonta le, hogy egészen egyszerűen nyerhető meg a választás, csak egyetlen egy közös jelöltre van szükség, és éppen ezért újabb dinamikát kapott a visszalépés, koordinálás, átszavazás és átszavaztatás gondolatköre, a taktikai szavazásra célzok itt. Tehát a lényegében egy tévútra terelte a teljes ellenzéket szerintem a Hódmezővásárhelyi választás, abban az értelemben, hogy ahelyett, hogy a programjukról, jövőképükről tudtak volna, vagy akartak volna beszélni, ehelyett az összefogásról, koordinációról és az átszavazásról beszéltek egészen április 7-én 10 óráig, ameddig vissza lehetett lépni. Ez volt a fő mondani valója az ellenzéknek, és ezzel választópolgárokat megszólítani, bizonytalan, félig meddig inaktív választópolgárokat mozgósítani nem nagyon lehet. A kormány esetében pedig, vagy a kormánypártok esetében pedig egy kihúzanító pofon volt, mert ott pont fordítva volt szerintem a helyzet. A választások előtt 5-6 héttel a közvéleménykutatások értelmében azt tudom mondani, hogy még a fideszesek is azt gondolták, hogy akár kétharmad is lehet a eredménye a választásnak. Hódmezővásárhely kinyitotta a versenyt, azt az érzetet keltette, hogy itt a tovább kormányzás, a miniszterelnöknek a személye a tétje ennek a választásnak, és ennek egyértelműen volt egy mozgósító hatása a kormánypárt potenciális, már csak félig meddig elkötelezett szimpatizánsai számára, és ez nagyon sokat segített a végeredmény kialakulásában, tehát egy kihúzanító pofon volt, aminek a segítségével elkerülték a katasztrófát.
De akkor ezek szerint mind a két oldalon sokan hittek abban, hogy egy egyfordulós időközi közvetlen polgármester választás az valamilyen módon analógiája egy egyfordulós kétszavazatos általános országgyűlési választásnak, ami, ha nézzük a szabályokat, nyilvánvalóan nem igaz.
Így van, mégis a Hódmezővásárhelyi eredmény egy meglepetés volt a politikával foglalkozó közvélemény számára, és talán az volt ennek az üzenete, hogy meglepetés lehetséges úgy Hódmezővásárhelyen, mint országos szinten. És ezért mondom azt, hogy a alagút végén a fény felvillant az ellenzék számára. Igaza van, hogy egészen más rendszerben, ezt jó magam is elemzőként sokszor elmondtam, hogy egészen más rendszerben, egészen más téttel, egészen más választható politikus számmal, hiszen 106 választókerületről beszélünk, nem egyetlen egy településről. Tehát ha közelről nézzük, akkor a két választás között nagy a különbség, de a remény, mint a politikusokat motiváló adottság, azt mégiscsak a Hódmezővásárhelyi meglepő eredmény hozta az ellenzék számára, és kényszerítette be abba a vitába, hogy mit kell tenni azért, hogy a remény valóságá váljon.
Lett volna más megoldás így, amikor mindenki utólag már sokkal okosabb, ahelyett, hogy megpróbálják egy jelöltet előállítani a kormány jelöltjével szemben?
A matematikai számokat nézzük, akkor az a igazság, hogy a jelenlegi leadott szavazatokkal, ha az ellenzék tényleg egyetlen egy jelöltet állít minden választókerületben, és egy közös listája van, akkor a Fidesz csak 97 mandátumot ért volna el, tehát nem lett volna meg az abszolút többsége. Azt gondolom, hogy ha ebből a számból indulunk ki, ez újabb lendületet fog adni annak a vitának, hogy az ellenzéknek egyesülnie kellene és összefognia, ez lenne a helyes irány. Ezért a válaszom az, hogy igen, hogyha sikerült volna egyesülni a választások előtt sokkal korábban, ha sikerült volna egy vezetőt találni, az értékrendet összehangolni, a mondani valót, a célkitűzéseket, ha úgy tetszik a programot egyesíteni, akkor az egy csodafegyver lett volna.
De akkor
csak nagyon sok a ha-ha-ha.
Akkor az egy ellenzéki párt is lett volna, vagy legalábbis úgy nézett volna ki.
Így van, erről beszélek. Tehát az elméleti lehetőség az íróasztal mellett meg lett volna. De a gyakorlatban ez nagyon-nagyon sok buktató miatt nem sikerült.
Demográfiai fókuszú lesz ez a következő kormányzás. Az mit jelent ahhoz képest, hogy az eddigi kormányzásokat is demográfiai fókuszúnak mondták, csak nem ezekkel a szavakkal?
Nehéz helyzetben vagyok, mert a politikai elemző azért abból tud dolgozni, ami hivatalos bejelentés történik. Miniszterelnök mondta, csak azt gondolom, hogy meg kell várni majd a beiktatási beszédét, ahol bizonyára több részletet meg tudunk ebből, hogy ennek pontosan a kormányzati struktúrára milyen hatása van, például azt jelenleg nem tudhatjuk, de a kiszivárgó híreket, ha komolyan veszük, és azt gondolom, hogy ebben az esetben komolyan lehet venni, mert ahogyan is mondta a miniszterelnök is, azt mondta, hogy ez lesz a fókuszában a kormánynak, egy minden eddiginél összehangoltabb, hosszabb távra szóló és komoly forrásokat megmozgató garancia a fő csapás iránya annak a programnak, aminek az a célja, hogy végre valahára ez a demográfiai fordulat bekövetkezzék.
Eszközökben lehet még valamit fejleszteni. Meglehetősen sokrétű volt eddig is, családtámogatástól kezdve az óvodai étkeztetésen át. Rendkívül sok eszközt vetettek be, anélkül, hogy robbanásszerű eredményt lehetett volna produkálni. Mondjuk 4 év kell.
Eszközökből mindig lehet újabb és újabbakat kitalálni, hogyha az érintett teket kérdezik, akkor egész biztosan a bölcsődeépítés és a óvoda alapítás programját még lehetne bővíteni, erre volna igény. De én azt gondolom, hogy itt a kulcs az talán nem is ez, hanem a kiszámíthatóság. Az, hogy biztos pont legyen a családalapításon gondolkodók életében az, hogyha belevágják magukat ebbe a hatalmas dologba, akkor 2 év, 5 év, 10 év és 20 év múlva is ugyanazok a állami segítségek rendelkezésre fognak állni, amelyeket most megígér a kormány. A elmúlt 30 éve Magyarországnak ebben a szempontból talán az egyik gyengesége, hogy a kiszámíthatóság az ilyen fontos társadalmi kérdésekben nem érvényesült. Az elmúlt 8 évnek meg egy előnye, hogy a politikai körülmények adottak ahhoz, hogy kiszámítható legyen ezekben a társadalmi stratégiai kérdésekben a kormányzás. És azt gondolom, hogy az lenne egy logikus lépés, hogyha ez a demográfia esetében is megerősödne.
Arra gondol, hogy nagyon hosszú távú terveket tesznek le, nagyon erős garanciális szabályokkal? De hát igen, csak akkor ahhoz nem kell, hogy ugyanez a kormány maradjon, mert hát bolond volna bármelyik másik későbbi kormány egy népszerű intézményrendszert lerombolni, nem?
Hát azért mindketten itt élünk ebben az országban, és láttunk már erre példát. Nem tudom, én hosszan tudnám sorolni, de pont a családtámogatási rendszernél, ha megállunk egy szóra, 2002-ben, amikor az első Orbán kormány elveszítette a választásokat, akkor a családtámogatási rendszert a családi adózás rovására, a családi pótlék előnyben részesítésével átalakították, és ez például egy olyan kérdés, ahol azt érezheti az, aki újabb gyermekvállalásán gondolkodik, hogy ki tudja, 10-20-30 ezer forinttal kevesebb jut a családbővítésre.
Azt hogyan érdemes értelmezni, hogy a miniszterelnök szerződést akar kötni a nőkkel?
Ez is szerintem a kiszámíthatóságról szól valójában. A szerződés azért a magyar nyelvtan értelmében azt jelenti, hogy egy hosszú távú, a két fél közös akaratából létrejött megállapodás, amit csak a két fél közös akarattal módosíthat. Tehát az én értelmezésemben ennek is az a mondani valója, hogy ne azt gondolják, hogy ez csak egy évre szól, ne azt gondolják, hogy a következő nem tudom én szituációban felülírható, hanem mindenki tudja, hogy ez egy biztos pontja, fundamentuma a magyar társadalompolitikának.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Rázágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője, elemző az Inforádió arénájának vendége.